Figyelem!
A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak.
Az ellentétek, akik erősítik a szabályt.
Lapiritós, a szabadság íze.
Egy falat Párizs.
Egy csipet irónia.
Egy merőkanányi sóder.
És egy csepp Dolce Vita.
Csak saját felelősségre.
Sziasztok! A Lapiritós 25. epizódjában beszélgettünk Brückner Danival, aki természetfotós, és a vadfotózás rejtelmeibe és örömeibe avatott be minket. Ezt hallhatjátok most. Ugye az októberi témánk a természet, és eddig az elmúlt hetekben kerültük, hogy a természet természetes jelentésével foglalkozunk, de úgy döntöttünk, hogy azért mégsem maradhat ki az októberi felhozatalból az, hogy egy picit a környezetünkkel, az erdővel, az állatvilággal és a természetnek ezzel az értelmével és szegmensével is foglalkozunk. És én arra gondoltam, egy-két évvel ezelőtt találkoztam talán azzal a jelenséggel, vagy hogy mondjam, hogy a természetfotózásnak van egy olyan ága, ahol tulajdonképpen állatokra vadásznak, de a vadászatnak egy számomra szimpatikus, és abszolút etikus, és vegán, és állatbarát módját űzik, ugyanis fényképezőgéppel vadásznak állatokra. Úgyhogy kerestünk valakit, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy ha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban Brückner Dániel, aki természetfotós. Szia, Dani!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Én nekem az lenne az első kérdésem, hogy honnan jön ez neked, hogy te természetfotózással foglalkozol. Én nézegettem a képeidet, elsősorban állatokat fotózol, ha én jól vettem le, és hát nagyon gyönyörű képeid vannak, amiket nagyon irigylek, de te nem tudom, tehát az én fejemben az van, hogy ilyen nagyon kirándulós voltál, és a természetbe szerettél első körben bele, vagy te egy fotós vagy, akit a fotózás érdekelt, és egyébként valahogy rájött, hogy hát mégis a természetben tök jó fotókat lehet csinálni.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert általában azért ez úgy szokott kialakulni, hogy a természetjárás szeretete egészül ki a fotózás iránti szeretettel. Nálam viszont az a ritkább eset áll fönt, hogy lényegében nálam sokkal korábban volt a fényképészet és az operatőri munkák iránti szeretet, mert én 20 éve hivatásos operatőrként és fényképészként dolgozom. Kezdetben csak televíziós híradó operatőrként, és akkor utána így műfajilag ez sokkal jobban megnyílt, akár a természetfilmezés is. És hát ez a 20 év alatt mondhatni a kamera így hozzám is nőtt. Szerencsés helyzetben vagyok ezzel, mert ezt a pályát sosem hagytam el, és így lényegében nálam korábban volt a technikai ismeret, és csak utána az olyan célú természetjárás, hogy ez kifejezetten vadfotózásra fókuszáljon.
Most egy kicsit az azért ijesztő, amit mondtál, mert akkor ebből én totál laikusként azt gondolnám, hogy fú, hát akkor ahhoz, hogy az ember ilyen csodás képeket készítsen szarvasokról, ráadásul azt néztem, hogy nagyon sokféle állatról készített madarak, muflon, amit én úgy tudtam, hogy egy időben legalábbis kihaltak Magyarországon, ehhez képest gyönyörű mufloncsordákat is lehet nálad látni a Facebook oldaladon például. Szóval, hogy ahhoz, hogy ilyen jó képeket lehessen csinálni, ahhoz bennem sok minden van a fejemben, hogy mi kell, de most ebből, amit mondtál, abból azt szűröm le, hogy akkor itt valami óriási technikai tudás kell ehhez. Igazam
van? Mint a fényképészet minden műfajában, érdemes tudatosan használni a technikát hozzá. Nem akarom az embereket azonnal kiábrándítani azzal, mert ez nem is lenne igaz, hogy csak egy sok milliós technikával lehet sikeres vadfotókat készíteni. Azonban azért a vadfotózás egy olyan speciális ága a természetfotózásnak, ahol sokkal érzékenyebb technikával kell készülnünk. Ez alatt most ilyeneket értek például, hogy a vad általában éjszaka aktív, akkor a legaktívabb, vagy nagyon-nagyon korai napszakban, amikor még a napkelte előtt nincs is annyi fény, hogy egy amatőrebb technikával dolgozni tudjunk. A fényképezőgépnek az objektívjét úgy kell elképzelni, mint mondjuk az emberi szemnek a pupilláját, hogyha sötét van, akkor automatikusan kitágul a pupillánk, és ugye sajnos ára van annak, hogy a fényképezőgép pupillája is kitáguljon, ez az objektívnek a blendéjét jelenti, de nem akarok nagyon belemenni a technikai részletekbe. Szóval az, hogy a fényképezőgép pupillája jó tágra kinyithasson, hogy sokat lásson a sötétben, annak sajnos ára van. Igen. Mindemellett nem venném el senkinek sem a kedvét azzal, hogy egy amatőrebb technikával próbálkozzon, viszont akkor jobban meggyűlhet a baja a hajnali fénykörülményekkel, mint egy erre dedikált, hát csúcs technikával.
De akkor az első programpont, vagy amit be kell építenie, hogyha annak, aki szeretne mondjuk vadfotózással foglalkoznia, nem csak az objektív kérdése, hanem hogy ehhez vagy korán kell kelni, vagy éjszakázni kell.
Ezt akartam mondani, bocsánat, hogy kezd nálam több ponton borulni a történet, mert mi nem ismerjük személyesen egymást, meg csak egyszer beszéltünk még előzetesen. Szóval az van, hogy én egy... szeretek a természetben lenni, de nem vagyok egy kirándulós, nem vagyok egy koránkelős típus. Tehát az, hogy én mondjuk kora délután kitámolygok az erdőbe a kis mobiltelefonommal, akkor én ne számítsak túl sok jóra.
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez esetben sajnos esélytelen, hogyha éppen nem a fővárosi állatkertbe mész ki mobillal, onnan gyönyörű szép képekkel lehet hazajönni, de általános igazság, hogy az igazi aktív élet az erdőben az napkelte előtt és napnyugta után történik.
Nekem még akkor a napnyugta, ott még van.
Igen, akkor számoljátok bele, hogy egyedül kell hazamenni, hazabotorkálni a sötét erdőben.
Jogos, aha, így nem olyan szimpi.
És te általában egyedül szoktál fotózni, kijárni, vagy ezt ilyen csapatosan szoktátok többen összeverődtök, vagy van egy állandó társad, akivel mész, vagy abszolút ezt ilyen magányos farkasként űzöd?
Én azt tapasztaltam, hogy minél kevesebb a létszám, annál nagyobb esélyünk van csendesnek és észrevehetetlennek maradni a vadak elől. Kísérleteztünk már olyannal egy baráti társasággal, hogy akár 4-5 is ilyen magamfajta megszállott őrült fotósok jártuk az erdőt, viszont 5 ember képtelen olyan szinten láthatatlan maradni, mint ahogy egy maximum 2 fotós tudná. Én ma hajnalban például, és pont amikor Helga hívott telefonon, utólag is elnézést, hogy nem tudtam fölvenni azt a hívást, de akkor másod magammal éppen egy dámbikát próbáltunk becserkelni, akkor csak a rezgést éreztem a zsebemben, azért nem vettem föl elnézést. A cserkelés sajnos sikertelen volt, mert megváltozott a szélirány, de ez nem a telefon miatt volt, és a szél lebuktatott bennünket. Úgyhogy ezek, a ma hajnalom az pont egy nagyon jó barátom és kollégám társaságában volt. Egyedül vagy kettesben szoktuk ilyenkor járni az erdőt.
De akkor ez nem egy ilyen jó csajos program, ahova így kimegyünk, amíg várunk, addig dumcsikázunk az élet nagy dolgairól. Ha jól sejtem, nekem
egy ilyen barinős program.
Igen, nekem a pecázás jut erről eszembe, nem? Hogy ülünk csendben, várunk. Ezt így jól érted?
Méghozzá szigorúan csendben, mert egy torokkaparás is el tudja riasztani a vadat, úgyhogy legfeljebb suttogva lehet ilyenkor kommunikálni. Én ezt sokszor egyébként egyfajta ilyen, akár ilyen meditációs programnak is fel tudom fogni, mert bizony a csend az néha jó. Ezt egyébként 2 gyerekes édesapaként mondom.
Úgy különösen hiteles.
Igen, így már értjük, hogy akkor miért is van erre akkora igény. Teljesen egyetértünk egyébként, valóban a csendre szükség van, és tök jó tud lenni, csak amikor az ember, vagy hát mi csajok így csajos programot szervezünk, akkor az, hogy csendben legyünk, az hát
igen, főleg, tehát, hogy ez egyedül maximum, tehát hogy mi ilyen meditálós típusúak vagyunk, tehát hogy az rendben van, hogy én egyedül leülök meditálni, de ha már itt a bogi, akkor ritkán ülünk le együtt meditálni, mondjuk soha, mert akkor csacsogunk, tehát igen. Hogy ezek kigyütik egymást.
És akkor tovább haladva ezen a hogyan történik ez, tehát hogy például, hogyha mondjuk egy, most nem is a hajnali, hanem mondjuk egy ilyen éjszakai fotózás, akkor az van, hogy tehát a vak sötétben, mert
nem sok kivilágítás van. Végig az erdőben.
Igazából... Üdögél okorral a fejeden, hogy rejtőzködj, kb. Így képzelem el, a kis fényképezőgéped objektívja kilóg, de hát ezt nyilván a vad nem veszi észre, és akkor csöndben várod, hogy történik valami.
Vagy jön a mumus.
Igen, általában az szokott lenni a nálam kialakult szokások szerint, hogy én a hajnali fényeket szeretem a legjobban, már csak azért is, mert akkor szépen lehűl az erdő még az éjszaka alatt, még a legnagyobb kánikulában is, Ilyenkor még bőven napfelkelte előtt érdemes a tuti kiszemelt helyre letáborozni, erről majd még később szívesen mesélek, hogy mitől tuti a tuti kiszemelt hely, és na, gyakorlatilag az erdővel együtt ébredni. Fantasztikus élmény megfigyelni azt, amikor az ember a csendes erdőben érkezik meg, az erdő legeldugottabb zugában éri a hajnalhasadás, és gyakorlatilag tényleg az ember az élővilággal együtt ébred az erdő mélyén, és akkor onnantól pedig megfigyelhető, hogy percről percre jobbak a fényviszonyok, és hát akkor imádkozik az ember, hogy bárcsak életem szarvasbikája most lépne be a fényképezőgép elé. Ez általában ezerből egy alkalom, hogy ez így összejöjjön. De megéri azt az ezerből egy alkalmat kivárni.
Csajként egyébként, tehát hogy tényleg ilyen, ez egyre borzasztóbb. Egy csodálatos csinálsz, de
a képei gyönyörűek,
igen, de csöndben kell lenni, fázni kell, mert hogy hajnalban vagy
éjszaka. Meg fölkelni korán.
Igen, meg korán kell kelni, meg általában egyedül kell csinálni, meg sötétben kell csinálni.
Baromi türelmesnek bárni, lenni.
És türelmesnek lenni.
Nekem például az a része is feltűnt, vagy így megmozgatta az agyamat, hogy azt mondtad, hogy hajnalban kimész az erdőbe. Ahogy nézegettem a Facebook oldaladat, ott olvastam olyat is, hogy a lesből fotóztad. Itt rögtön nekem megjelent a fejembe, hogy hát ha csak egy ilyen kis minimál bunkit akarok magamnak építeni, akkor azért az ugye egy nagyobb csomag. Meg van egy, gondolom, nem kis típusú fényképezőgép, meg hát ha órákig ott vagyunk, akkor azért valamit csak eszünk, csak iszunk. Szóval, hogy ez hogy néz
igen,
ki, hogy...
Igen, viszke, ropi, mogyoró,
hát igen. Csoki, ropi, szotyi, ki mit kér, ugye?
Csak várunk valamit, csináljunk már.
Hát nem, hát a moziba is ezt elérted, csak nyilván nem patolod kukoricát, de na, de szóval tényleg megéhezhetsz, hogy ez hogy néz ki, mert gondolom nem az van, hogy a szarvasok kedvenc vonulási helye az egy autóút mellett található. Tehát, hogy te elmész valameddig az autóval, majd aztán fölpakolod magadra a mindenfélét, ugye hajnalok hajnalán, és akkor így bekommandozol az erdőbe?
Ez pontosan így történik. Alapvetően így a vadfotózásnak két műfaja lehet. Az egyik a lesfotózás, ahol igazából abban bízunk, hogy a mi leshelyünk elé fog besétálni a vad. A másik pedig a cserkelős fotózás, ami ez pont ennek az ellentétje, ott mi próbálunk közel jutni a vadhoz, és nem fordítva. Mindkettőnek megvan a varázsa. A lesfotózás az egy pihentetőbb dolog. Ott az ember tényleg beálcázza magát, bekuporodik a kis kiszemelt részére. Vannak ennek persze ilyen komfort fokozatai. Én nagyon szeretem a lesátorból fotózást. Az egy kis mobil sátor, ami elfér az ember hátitáskájában. És akkor egy ilyen terepmintás pici sátrat kell elképzelni. Van akár fekvő sátor is. Ott nyugodtan el lehet ropizni közben egyébként hajnalok hajnalán.
Na ugye.
Olyan lesben is voltam már, ami egy épített kis kunyhó gyakorlatilag, ahol tényleg a mögötted lévő gázrezson tudod a kis konzervételedet megmelegíteni, de az mondjuk a luxusnak olyan szintje, ami már tényleg zavarba ejtő. Én azért általában a puritánabb megoldásokat preferálom, tehát vagy a lesfotózás, vagy a sok... Hogy miért a puritánabbat?
Igen.
Jó kérdés, mert ez egy kaland. Minden képért azért meg kell küzdeni, illetve én szeretek megküzdeni a képekért, mert számomra akkor sokkal nagyobb értéke lesz egy képnek, ha én dolgoztam meg érte, és nem a vad sétált be elém.
Ez egy... van természetesen, nem?
Értem, csak olyan kíváncsi voltam az indokra, hogy miért, de teljesen ez...
De akkor olyan trükkök sincsenek, vagy te legalábbis nem élsz vele, mert én most így, ahogy elgondolkozom, mondjuk ez a cserkelős, jól mondom?
Igen.
A cserkelős megoldásnál, ha jól értem, akkor így én mászkálok csendben, hogy előbb-utóbb így valahogy találjak egy fotózni való vadat, akkor nincsenek ilyenek, hogy mondjuk ilyen tetőhelyek környékén sétafikálunk, mert oda úgy csak előbb jön, vagy víz környékén. Lehet, hogy nagyon butaságokat mondok, de most nekem...
Egyáltalán nem.
Na. Én kicsit profi vagyok, csak nem tudok korán kelni. De más szempontból tök tehetséges vagyok. Szóval, hogy te szoktál ilyeneket, meg ezekkel élnek a vadfotósok, ezekkel a trükkökkel, úgymond?
Az a szerencse, hogy a nagyvadak, tehát itt most főleg a szarvasokra gondolok, nagyon kiszámítható jószágok. Nekik azért megvannak a bevett szokásaik, a szokásaik rabja. Hogyha figyelmesen járjuk az erdőt, nagyon sok helyen lehet látni, akár a kis turista ösvényünket keresztező úgynevezett vadcsapásokat, amik a vadak lábikóival kitaposott kis ösvénykék. Nagyon sokszor egy megriasztott szarvas, még a vészhelyzet kellős közepén is a saját maga által kitaposott kis úthálózatán veszi menekülőre. Tehát érdemes ezeket a nyomokat figyelni, és lényegében olyan, mintha egy ilyen vad úthálózat hálózná be az erdőt, és eleve az ilyen vadcsapások mellett már is az embernek nagyobb esélye van. Természetesen a vadgazdálkodó helyeken van rengeteg, hát nem rengeteg, de esetenként szóró is, ahol tényleg főleg a téli ínséges időszakokban etetik a vadakat. Ez is már egy ilyen természet, vagy fotós, vadfotós etikai kérdés, hogy mennyire kihívás egy beetetett vadat fotózni, akiről lehet tudni, hogy ő minden hajnali 6 órakor szépen megérkezik a kis szarvas a családjával reggelizni. Ha az ember biztosra akar menni, és sikerélményhez akar jutni hamar és fájdalommentesen, akkor mindannyian sátrasztunk már le szórónál is, természetesen.
Úgyhogy vannak... Van a kiépített ilyen műtavak, ami tele
meg van dobálva. Meg a beetetés, igen. Tudni, jönni fog valami.
Igen, de akkor jól sejtem, hogy te nem ezt a részt preferálod.
Hangulat kérdése, hogyha az emberben éppen olyan lábbal kell fel, hogy tele vagyok energiával és kalandvágyjal, akkor elkezdődik a nyomolvasás, amiket ugye meséltem itt a vadcsapások mentén. Új helyek felfedezésekor, amikor az embernek fogalma sincs a környékről, hogy van-e itt egyáltalán szórva a vadaknak, akkor a nyomolvasás varázsa. Tehát én néha már elnézést, hogy nevén nevezem, de egy kupac szarvasürüléknek annyira tudok örülni, hogy végre jó úton járok, az élet apró örömei, egy-két elhintett szarvaskaka, az a hajnalt be tudja aranyozni, mert tudod, hogy nem vagy egyedül, és jó helyen vagy. Úgyhogy tessék figyelni a szarvaskakákat az erdei séták alatt, ajánlom mindenkinek, jó jel. Ahol van, az jó jel.
Tessék örülni neki, így van. Akkor egy ilyen csajosra fordítva, ha ilyen depis napod van, akkor inkább jó egy ilyen szórásos helyre elmenni, mert akkor lesz sikerélmény és feldob. Ha viszont éppen ilyen challenge üzemmódban vagy, és azt érzed, hogy mam, bármire képes vagyok, akkor lehet új terepre, és akkor felfedezni, és ott valamit levadászni a fényképezőgéppel. Bennem ez a kérdés is felmerült, mert itt a szarvasokat többször említetted, miközben a képeid között például elég sok madarat látni, és azok közül nekem például a gyurgyalaga, hogy éppen az odúból kiszáll, azon ott ugye elgondolkoztam, hogy vajon mennyi egy helyben ülést igényelt az, hogy ezt így le tud kapni, az első szárnycsapás tulajdonképpen. De hogy van-e a természetfotózásban, vagy a számodra ilyen, hát ilyen rangsor, hogy nem tudom, egy szarvasbika a csúcs, egy gyurgyalak se rossz, hát a kacsa az meg mindenhol van, úgyhogy az nem olyan izgi, vagy ez ilyen tök egyéni, hogy neked éppen mondok valamit, a süni a dilid, és akkor neked a süni a csúcs.
Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, mert a leghétköznapigből leggyakoribb állatról, de akár most egy cinegére is gondolhatunk, lehet olyan fantasztikus képeket lőni, hogy igazából egy csomószor nem is maga a fénykép az értelme az egésznek, hanem az a sztori, ami mögötte van. Úgyhogy sokszor nem is maga az állat számít, hanem a sztori, ahogy az a fénykép megszületett. Nekem nagyon sok olyan fényképem készült, amik igazából fotótechnikailag nem annyira kiemelkedőek, azokat nem is publikálom, magamnak megtartom, viszont nagyon szeretem azokat a képeket is, mert mindegyikhez fűződik valami hatalmas élmény. Ezért akár egy cinege is lehet a rangsor tetején, ha mondjuk esetleg azt pont olyan körülmények között sikerül megörökíteni, ahogy más még azt nem tette. Mert számomra egy ilyen vadfotónak az a varázsa, hogyha egy olyan pillanatot sikerül megörökíteni, ami különleges. Tehát nem csak egy kamerába bámuló szarvas, nem csak egy magokat csipegető madár, hanem amikor valami izgalmasabb, ritkább dolog történik, mint ahogy említetted is, a kis ürgét elhagyó gyurgyalag. Ezek azért nagyon, nagyon izgalmas és ritka pillanatok ezt pont lencse végre kapni.
Van olyan, ami így rajta van a to-do listeden, hogy nem tudom.
Egy bakancs listás.
Igen, egy barna medve erdében az minden vágyad, vagy mit tudom én, most például nagy hype-ot kaptak a vadmacskák itt a Pirisben.
Hát meg most már vannak farkasok, meg már medvét is egyre, de nem is kell feltétlenül erdébe menni.
Miskolcig elég menni a medvéért.
A Nógrádba is már, igen. Ilyen.
Szóval, hogy van-e olyan, amit így nagyon szeretnél, és hogy várod, tehát hogy az életed műve megszületette már, vagy még várat magára?
A bakancslistám kapcsán mindig ketté választom a commerce tételekre és a kevésbé commerce tételekre. Nyilván a commerce tételek között ott vannak ezek a klasszikusok, hogy egy igazi kapitális nagy gimbikát, a sziluettjét a horizont alól guggolva gégenfényben vörös horizonttal lekapni. Hát ez a commerce vonal, de még nem történt velem, úgyhogy annak nagyon örülnék. Kevésbé commerce egyébként hód. Én bevallom férfiasan, nagyon szégyen szemre, én hódot közelről még soha az életemben nem láttam. Látom a Dunaparton a nyomaikat, rendszeresen keresem is a helyeket. Nekem bakancslistás lenne mondjuk egy hódot munka közben lefotózni például.
Fotózni. Ott rengeteg hódvár van.
Na, megfogadom a tanácsot, úgyhogy ezeket még föl kell térképezni. Nekem a hód az például bakancslistás pedig nem egy annyira ritka, különleges állat, hogy rákerüljön, de nekem az eddig kimaradt, azt például nagyon hiányolom a repertoárból. Nagy vágyam lenne egyébként még, ritkán hagynám el Magyarországot, tehát engem speciál mondjuk az afrikai vadvilág nem annyira hoz lázba, tehát én úgy maradok a saját környezetem tanulmányozásában, de mondjuk az alpesi vadvilág az nagyon érdekelne, kőszáli kecskével, zergével, na az nagyon bakancslistás lenne.
És tudsz-e úgy kimenni az erdőbe, hogy
nem fotózni?
Ahogy kimegyünk a családdal, és csak élvezzük. Én terepfutó vagyok, és nekem a...
Az erdőbe futni kell.
Igen, kimegyünk az erdőbe, és sétálgatunk. Ez, nekem ehhez komoly erőfeszítés kell, tehát, hogy futva ugyanúgy nézem, meg nem tudom, csak sokkal gyorsabban, vagy hát, hogy viszonylag gyorsabban, de nekem a tötymörgés, a... Várjuk, hogy fölmászon azon a nem tudom én micsodán a másik nagy társasággal. Nekem ott egy komoly lelki munka, hogy ezt így legyűrjem magamból, hogy most nem fogunk lefutni, meg fölfutni, meg olyan helyekre fölmászni, hanem egy ilyen lájtos, maximum 10 kilométeres túra, ami mindenkinek belefér. Neked van ez, hogy nem vihetsz magad a fényképezőgépet, vagy nem, ilyen nincs, meg volt a telefonod?
Hát érdekes egyébként, mert családdal is nagyon jó járni az erdőt, viszont ott kizárt az a csend, amiről a műsor elején, a beszélgetésünk elején beszélgettünk, ott viszont ez esetben kizárt az a csend, hogy én bármikor közel kerüljünk a vadakhoz. Úgyhogy pont ilyen apropóból oda nem is, az esélytelenek nyugalmával nem viszem magammal a fényképezőgépemet, viszont a terepfutókkal mi természetfotósok nagyon jól kiegészítjük egymást, mert... Bár bevallom is neved magadra, sokszor azért tudtok bosszúságot is okozni, amikor mondjuk másfél óra kúszás mászással sikerül becserkelni egy vadat, aki mondjuk egy mellett elrohanó terepfutó elriaszt. Viszont, ha jó irányból futsz, lehet, hogy pont a fotós irányába tereled a vadat, úgyhogy ez volt, ilyen 50-50.
Tehát, ilyen ősz csordát már, és az egyébként nagyon veszélyes tud lenni, hogy így előttünk átsuhannak nagyon sokan, és persze gyönyörű, meg elképesztő, fantasztikus látvány, de hogy így
ijesztő is.
Elképesztő, ijesztő. Tehát, hogy amikor így belegondolsz, hogyha ez, hát így ki tudja, hogy melyik volt előbb, de hogy ha mondjuk ez nem tudom, így 30 másodperccel korábban érünk arra a helyre, akkor
átfut rajtunk.
Igen.
Azért az csak nem. Zárásképpen, mert nagyon elszaladt az időnk, mert olyan érdekeseket mesélsz, még azt mindenképpen szeretném megkérdezni tőled, hogy ha most valaki kedvet kapott ehhez a fotózás dologhoz, vagy akár ránéz a Facebook oldaladra, és a képek alapján úgy érzi, hogy fú, ilyet én is akarok. Egy kezdőnek, aki úgy most állna neki, annak így mit tanácsolsz? Például nekem nagy kérdés, hogy helyileg hova érdemes neki indulni, mondjuk pestiként.
Egyébként én is budapesti vagyok, és sajnos azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy minél távolabb Budapesttől. Ugye, gyönyörű szép erdeink vannak.
Nagyon korán, még nagyon korán is kezd alapból, vagy lesz
messzire
a fegyszer,
még korán.
Igen, tehát a sikeres vadfotózásnak az a titka, hogy minél távolabb legyünk az emberek által ismert helyektől. Ezért azért alaposan el kell hagyni Budapest körzetét, bár egyébként a budai hegyekben is a legközismertebb túraútvonalokon is keresztezte már az utamat Muflonnyáj, tehát érdemes mindenhol azért nyitott szemekkel járni. Én egyébként nekem egy olyan trükköm szokott lenni gyakran, amikor új helyeket keresek, hogy egy teljesen hétköznapi turista térképen megnézni, hogy hol van sok zöld. A turista térképen egyébként a magas lesek is jelölve vannak, ahol magas les van, ott valószínűleg vad is van, és én nagyon sokszor fedeztem föl új helyeket, hogy rábögtem a turista térképen a legzöldebbnek tűnő környékre, és egyik hajnalba kimentem, és felfedeztem a terepet. Egy másik tippem egyébként, hogy a útjelző táblák, tehát ahol mondjuk vadveszély tábla van az út szélén, az sem véletlen, ott is őzekre valószínűleg lehet bukkanni. Az ilyen mezőgazdasági területeken például. Tehát ezek a területek karnyújtásnyira vannak, és igazából egy amatőr fotótechnikával is érhet el sikereket az ember, hogyha nem hajnalban, hanem mondjuk bőven napkelte után, ahol mondjuk azért ugye sajnos kisebb az esély vaddal találkozni, de a mai dámbikázásunknál is egyébként, a ma reggelinél, ott még 11-kor is aktívak voltak az erdőben. Tehát nem csak hajnalban van élet, úgyhogy egy amatőrebb technikával is bőven lehet sikereket elérni.
Én is aztán hát gondolom, hogyha az ember az első pár élménye olyan, hogy beleszeret, akkor utána már esetleg érdemes befektetni komolyabb összegeket abba, hogy fú, meg szerintem el tudja kapni az embert a gépszíj ezzel kapcsolatban.
Hogy... Még hagyd legyen egy teljesen személyiselő kérdésem, hogy, tehát, hogy letöltesz egy trekket, és az alapján mész, vagy jelöletlen utakon, vagy megjegyzésen, tehát hogy mert nekem így az erdőben futás, vagy a terefutásban ez a legnagyobb ilyen kihívás része, az megtalálni azt a pontot, ahonnan, ahová futni szeretnék, hogy ne tévedjek el, hogy ne térjek. És egyébként most az jön be legjobban, hogy valamire jelöletlen utakon érzem magamat komfortosan, és onnan bármikor visszatalálok, hogyha így ez mondja, hogy itt menj a kéken, ott meg majd a sárgán, és a háromszög, nem tudom, ott meg rítig eltévedek, igen.
Egy vadfotózás során nálam, ugye ahogy mondtam is, hogy az az első számú, hogy az embereket elkerüljük. Tehát ezért a preferáltabb turista utaktól a lehető legtávolabb igyekszünk maradni, és hát gyakran úttalan utakon, tehát ahogy említettem is, így a vadcsapások mentén próbál az ember ilyen észventúrásan az állat fejével gondolkodni, hogy hova mennék én most legelészni az ő helyükben. Bár gyakran vannak, mondom, a preferáltabb turista utak mentén is látnivalók, de azért ahhoz bőven el kell távolodni ahhoz, hogy ez egy ilyen vadállat paradicsomra lelhessen az ember. Nagyon gyakran egyszerűen csak a vakvilágba elindulok, és hozzá kell tenni, hogy azért ez nem úgy működik, hogy úgy döntök, hogy na, szombaton ráérek, kimegyek szarvast fotózni. Sokkal nagyobb arányban van kudarc és üres fényképezőgéppel hazatérés, mint sikerélmény egyébként. Tehát aki ezzel a hobbival szemez, az ne legyen csalódott, hogyha a 10. alkalommal sem lát semmit se, mert minden alkalomból tanul az ember valamit, és lehet, hogy pont a 10 alkalom alatti tanulságoknak köszönhető, hogy majd a 11-nél sikerrel jár. Tehát nekem is, hát ha most ezt így számszerűsíteni kéne, az ilyen útjaimnak azért kevesebb, mint az 50%-a, hogy sikerrel járjak.
Úgyhogy
rutinos vagy.
Igen, nem vagy kezdő ebben a témában. De ez szerintem tök jó és nagyon fontos, hogy elmondtad, mert főleg akkor inkább kitartó típusoknak, meg türelmeseknek való ez a hobbi mindenképpen.
Amit még mindenképpen fontosnak tartok elmondani, hogy azért a mindenkit lebeszélnék az erdőben céltalan bóklászástól akkor, amikor mondjuk vadász szezon van. Ezekről bárki tud előtte időben tájékozódni, akár az erdőgazdánál, vagy az illetékes vadásztársaságnál. Ez tényleg nagyon fontos, mert én már voltam egyszer így akaratomtól függetlenül célkeresztben, mert olyan jól sikerült álcázni magunkat egy barátommal, hogy gyakorlatilag egyik oldalon a vadászok, másik oldalon mi és közöttünk az őzbak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kellemetlen és nagyon-nagyon tanúságos élmény volt, hogy nem volt előre egyeztetve, és az az élményem óta mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ugye főleg ősszel, télen, amikor intenzívebb a vadász a tevékenység, azért érdemes előtte informálódni, nehogy olyan területre tévedjünk, ahol baleset történhet.
Igen, ez nagyon jó, őszintén, hogy elmondtad, ez interneten egyébként rá lehet erre keresni, tehát hogy nem kell bonyolult dologra gondolni.
Hát azért ez területe válogatja egyébként, tehát Budapesten a budapesti erdészetnek ez úgy szépen meg szokott lenni hirdetve, akár beszkennelt térképen, hogy dátumra beidőzíthetően melyik zónákban folyik vadászat, erre van érvényben most az erdőjárási tilalom, és ez tényleg érdemes komolyan venni, hogy konfliktus kerülően mindenki maradjon boldog, és mindenki maradjon életben.
És ez a legfontosabb mindenképpen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Brückner Dániel, hogy ezt a sok-sok mindent elmesélted nekünk, és egészen kedvet csináltál még nekem is a koránkelés és mindenek ellenére. És hát azok a gyönyörű fotók, amik a Facebook oldalon vannak, azok is azért nagyon csábítóak. Hát akkor szerintem hódot mindenképp kívánunk neked, sikeres hódfotókat, és azt a dábbikát is ott a felkelő nap fényében, ahogy megálmodtad. Jöjjön össze, szerintem, tehát az se jó, ha túl gyorsan ezek összejönnek, mert aztán akkor meg mire vágyik az ember.
Lesz újabb.
Jó. Nagyon-nagyon köszönjük, Dani, a beszélgetést és az idődet.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és még kívánjatok a végére, légy szíves, még Grönlandon pézsmatulok, ez még bakancslistás, még ezt a jó kívánságot elfogadnám.
Na hát akkor...
Szeretnénk látni a boldalatot.
Igen, akkor az Ergéken kívül még így külföldi élménynek, akkor legyen ez a pézsmatulok Grönlandon. További szép napot, köszönjük!
Köszönöm szépen!
Ez volt a beszélgetésünk Brückner Danival, aki természetfotós, ha pedig az egész adást szívesen meghallgatnád, akkor kattints a Lapirítós 25. epizódjára.